János 2.13-tól. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott talált a templomban az ökrök, juhok, galambok árusait, pénzváltókat, amint ülnek vala. Galambok, juhok, ökrök árusait és a pénzváltókat. És kötelből ostort csinált, kiűzte minnyájukat a templomból, ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyetek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezzén pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. A téma óriási, amit hoztam, és ezt a sorozatot, ma első rész, vagy második rész lesz, és nem szeretnék mindent elmondani, nem is akarok. Sok olyan kincset szeretnék megosztani nektek, ami friss kincs, és addig tudok elmenni, ameddig ez Isten kinyitotta nekem a Mammon szellemével kapcsolatban a Isten igéjét. Te is addig tudsz elmenni Mammon rombolásába, amennyi ki van nyitva neked a Szent Szellem által. Vannak témák, amelyeket meg lehet érteni értelemmel is. Vannak témák, amelyeket nem lehet megérteni értelemmel. Ez a téma erre hajaz, elfelé megy, hogy nem mindent fogsz tudni megérteni. Például az, hogy valakiben van egy mammoni hatás, azt nem lehet megérteni. Azt vagy szellemben kinyilatkoztatta neki a Szent Szellem, vagy nem. Ezt nem lehet kiolvasni a Bibliából, ezt nem lehet kiolvasni a tanításokból, hiába mész fel a YouTube-ra, a YouTube nem fogja elmagyarázni neked, hogy mi a probléma az életedben. Ehhez a Szent Szellemre van szükséged, és elindulsz egy olyan témában, amikor a Szent Szellem kezd el téged tanítani. A mammon nem egyenlő a pénzzel. Mi a kettő közötti különbség? A vallás mindig azt mondta nekünk, a mammon az a pénz. A mammon az a pénz. Testvérem, nem a pénz a mammon. A mammon az egy gonosz angyal. A pénz meg egy materiális eszköz, csereeszköz, amivel keresztül tudsz vásárolni, eladni, és bizonyos dolgokat létrehozni. Akár befektetést. Ha a mammon a kezeden rajta van, az egy másik téma, és hozzányúl a pénzhez. Oké? Egyébként nem tiltás fejez ki, amikor azt mondja Jézus, hanem képtelenséget, hogy nem vagytok képesek Istent és a mammont szolgálni. Tehát nem azt mondja, hogy ne imád, hanem azt mondja, hogy nem vagy képes rá. Lehetetlen a kettőt egyszerre csinálni. És nem értettem évtizedeken keresztül, hogy miért nem tudják emberek úgy imádni Istent, ahogy akarják. A mammon szelleme miatt. Mert képtelen rá. A mammon szelleme nem abban van, aki gazdag, se nem abban, aki szegény. Bárkibe benne legyen, lehet, egyébként a szegényekben több démon van, több mammon szelleme van. Miért? Mert a világ 99%-a szegény. És nem azért szegény, mert Isten szegényítette, hanem mert a mammon szelleme így irányítja a világot, hogy leoszt 99%-ot szegénynek. És nem engedi. Oktatják a világiak, hogy emberek milliómosok akarnak lenni, és nem lesznek milliómosok. Csak a világ bizonyos százaléka lehet milliómos. Azt mondja a világ szelleme, hogy milliómos lehet. Nem lehet. Hiába mondják neki a gyülekezetbe, hogy milliómos lehetsz. Nem lesz milliómos, mert nem érti, de az se jelenti, hogy mindenki, aki elhisz, hogy milliómos lesz, és hívő, és nagyon keresi Istent, az mind milliómos lesz. Ez nem ilyen egyszerű, sajnos. De jó lenne, ilyen lenne. Az pénz önmagában egy semleges valóság, szellemi pszichohatás a mammon szelleme. Tehát amikor a pénz nem funkcionál már, már nem normálisan működik az életedbe, hanem hatást gyakorol a pénz. A mammon szelleme definiálva szellemi vonatkozásban az anyagi javak istenként való tiszteletére utal a mammon szelleme. Valószínű Arámból jön, egyébként az új babiloni birodalomból származik, a kádeusok, a szíri kádeusok kezdték ezt használni, ezt a szót, pont onnan, ahonnan Ábrám jött. És ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogy amikor Ábrám kijött kádeusoknak a földjéről, a mammon szellemének az irányítása alatt lévő népből, akkor mondta neki Isten, hogy megáldalak téged. Tehát valószínű az történt, hogy az egész földön a mammon szelleme uralkodott, és nem volt egyetlen egy ember sem, aki ne lett volna a mammon szellemének a hatása alatt. És muszáj volt egy embert kiemelni kegyelemből, megszólította Isten, kihozta a mammon szelleme hatása alól, rányomta az áldást a bálványimádó emberre, Ábrámra, rámondta az áldást, és onnantól kezdve áldás áttört a mammon szellemét. Áldás fogja megtörni, ami szellemi áldás, és nem anyagi áldás. Azt jelenti egyébként ez a szó, hogy gazdagság, vagyon, birtoklás, jólét, pénz, akkor is a mammon szelleme uralkodik az életébe, amikor az élete célja, hogy a pénzt szerezzen meg, és élet céljának megvalósulását. Sajnos a szegény embereknek ez a céljuk, ha boldogok lesznek, ha lesz pénzük. És ezt meg látom is egyébként, hogy boldogok lesznek, csak az a baj, hogy elmegy a pénz, és akkor már megint nem boldogok. És a gazdagságban bízók az Isten igéje szerint nem egyenlő a gazdag emberrel. Sajnos a vallás ezt mondta mindenkinek, hogy Jézus körültekintve mondja a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. De ezzel nem azt mondta, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába, hanem akik a gazdagságban bíznak. Mit jelent ez itt ez a kifejezés, hogy kalmárság háza? Szó szerint a pénz útját mutatja be egyébként. A vallási kontroll alatt lévő Izrael Jézus korszakában a pénz útja az ő hozzájuk ment. A pénznek volt egy útja, és a pénz feléjük ment. Ez a szó, hogy kalmárság háza szó szerint beteljesedett. Valóban kalmárság háza volt, ugyanis egy korrupt rendszernek a része volt Izrael. Egy korrupt rendszernek, mégpedig a papokon keresztül. Tudjátok, az Ószövetségben 24 rend volt a papok rendje, és két hetet szolgáltak évente, felosztva. Ez a fajta papi rend, ez nem kiválasztás alapul, azaz nem mennyből jövő papi rend volt, hanem pénz alapú papi rend. Megvásárolták a papi pozíciót, sőt, egymással sófoltak. Egy olyan rendszer volt, hogy képesek voltak akár gyilkolásig elmenni, hogy a papi rendhez tartozzanak. Összefonódott a politikával, és összefonódott a bírói testülettel. Tehát ember és élet fölött dönthettek, nem csak vallásilag, Izraelnek a vezetői. A Babilon után történt ez a nagy átalakulás, és rengeteg pénz jött be a templomba, rengeteg pénz. Azt mondják, hogy akkoriban komoly pénzügyi, gazdasági alapokkal bírt az egész Kajafás és családja és a barátai, stb. Kajafás egyébként nem lehetett volna pap. Ő is megvásárolta ezt. És amit még fontos tudni erről a rendszerről, hogy amikor a mammon szelleme dolgozik egy generációban, most a vallás vonatkozásában, az egyház vonatkozásában beszélek arról, hogy mammon rendszere, akkor a mammon rendszere uralomra akar jutni. Tehát olyan embereket akar alkalmazni, akik átveszik politikailag, vagy gazdasági politikai összefonódásban, vagy vallás gazdaság és politika vonatkozásában, összefüggésében fölveszik a hatalmat, beállnak egyfajta pozícióba, és irányítják, uralják a gyülekezeteket. Irányítják, uralják az egyházat. Ezzel kapcsolatban a Jelenések könyvéhez, ha jössz, ez már apokaliptikus, kicsit belemegyünk ebbe is, aztán majd máskor, mert nehéz ez a téma, és egyszerre sok minden nem akarom, hogy megfeküdje a gyomorodat. A Jelenések 17. A legtöbb protestáns tanító azt mondja, hogy ez a Babilon és a paráznasszony, ez a pénzügyi rendszer, az ördögnek a világi rendszere, és a paráznasszony pedig az egyházat jelképezi. És kijött egy hét angyal közül, akinél a hét pohár, és szólt nekem, mondván, jövel, megmutatom neked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. És szellemben elvitt engem egy pusztába, és láttam ott egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét fejes tíz szarva volt. Öltözött pedig ez az asszony bíborba, skarlátba, megékesített vala arannyal, drága kövekkel, gyöngyökkel, kezében egy aranypohár, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva, titok a nagy Babilon, a paráznáknak, a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam ezt. És aztán az asszony titkát is leleplezi. Amit fontos tudni, és nem akarok hibázni, hogy apologetikailag, apokalipszis vonatkozásában belebukjak ebbe, mert nagyon sokan évszázadok óta ezt fejtegetik, ezt a történetet. Nagyon egyszerűen az a lényeg, hogy lásd, hogy Babilon szelleme uralkodik, és tele van gazdasági fellendüléssel. Azt, hogy arany, aranypohár, kalmár, bíbor, stb. Ez azt jelenti, hogy gazdag. És hogyha ma a történelmi felekezetek közül gondolkozunk egy kicsikét, akkor láthatod azt, hogy például a katolikus egyház milyen gazdag. Nem is tudjuk, hogy milyen gazdag a katolikus egyház. Évszázadok óta látod azt, hogy van egyfajta olyan irányítási kontroll az egész világon, ami pénz alapú. Ahol van a hatalom, szoktuk mondani, ott a pénz is. És ahogy látod, paráznaságnak nevezi, parázna asszonynak, tisztátalan asszonynak nevezi ezt a bukott egyházat. Tehát mammon szellemének a munkája szellemi paráznaságot hoz létre. Azt kérdezi, hogy hogyan hoz létre a szellemi paráznaságot? Úgy, hogy egyszerre két úrnak akar szolgálni, a mammonnak, és Isten országát is próbálja bemutatni, több-kevesebb sikerrel. Tehát amikor a mammon szelleme megjelenik egy helyen, ott mindig politikai összefonódásokat, uniót keres, illetve egy szellemi megalkuvásban és korrupcióban pedig tisztátalanná válik az imádás, az Isten keresés és az Isten tisztelet vonatkozásában. Visszatérve Jézusra, amit felolvastunk. Jézusnál láttad azt, hogy szétverte az egészet. Miért verte szét? Azért, mert a pénz folyása úgy történt, hogy amikor följöttek akár húsvétkor több millió ember Isten keresni, akkor egy idő után leszoktak arról, hogy áldozatokat hoznak, mert miközben hozták az áldozatot, lehet, hogy silány lett. És nem lehet Istennek áldozni, csak tökéletes állattal. Egy. A második, amikor hozták a pénzeket, külföldről jöttek, akkor át kellett váltaniuk, mert volt templomadó. És azt át kellett váltani. Azért voltak váltók ott, és minden egyes váltás után kajafásék levették a zsírt. A harmadik, amit akarok mondani, hogy azért voltak ott váltók, mert templom pénz volt külön, plusz még az ő pénzüket is át kellett váltani, hogy áldozatot tudjanak venni, tehát állatokat. Azért voltak ott az állatok, hogy megvegyék az állatokat. Mert egy idő után rájöttek arra, hogy megtették azt a nagy utat, és mire oda mentek, lehet, hogy béna lett az egyik juh, lehet, hogy az egyik eltört az egyik szárnya a galamnak, és ezt már nem fogadták el a papok. Annyian mentek föl, hogy azonnal nem tudtak áldozni. Ezért mindenkit beosztottak, hogy az ő áldozata mikor lesz megcsinálva. És így évről évre, ugye egy éve háromszor kellett fölmenni kötelezően, de ha valaki többször is fölment, rengeteg pénzt hoztak oda, és csak gyűlt a vagyon. Volt templomadó, volt templompénz, volt zsibvásárpénze, és Jézus azt mondja ott, figyeld meg, nem Jézus mondja, hanem az ige mondja, hogy az én házamat, az atyám házát kalmárság házává tettétek. Féltőn szeretet emészt engem. Amikor a mamon szelleme egy helyen dolgozik, kiírtja az atyaságot. Amikor egy mamon szelleme dolgozik egy helyen, megtámadja az atyaságot. Azt kérdezett, hogy honnan tudom, hogy a mammon szelleme pont az atyaságot támadja meg. Azért, mert az atya helyes imádását célozza meg, hogy felváltsa az ember a helyes atyaképet a mammonnak az atyaképével. A mammonban bízzon, hogy a mammon lesz az ember apja, aki majd eltartja őt. Az valódi, az Isten keresésben pedig tudjuk jól, hogy az élő hitű ember az abban bízik, hogy az atya, a mennyi atya lesz az eltartója, és nem a mammon. Az mennyi atya gondoskodik erről. Az atyaságban van a gondviselés, a gondoskodás. És ha itt tartunk, hogy atyaság, tudnod kell, hogy a tékozló fiú története pénzről szól. Pénzről. Azért hagyta ott az atya házát, mert pénzre volt szüksége. És amikor a mammon szelleme megszáll egy embert, egy keresztényt, csak keresztényről beszélünk, akkor elkezd két úton járni. Szüksége van az anyagi vagyonra, és talán már jobban szüksége, mint az atyai házra. Még egyszer mondom, szükség van az anyagi vagyonra, azért marad az atyai házban, mert szükség van az atyai vagyonra, de már nem annyira van szükség az atyaságra. És amikor elment, akkor óriási botrányt csinált a faluba. Utána néztem, hogy akkoriban az örökség az azért volt, hogy eltartsák a szülőket. A zsidó törvény alapján volt egy szociális háló. Tehát ezzel, hogy ő azt mondta, hogy szükségem van a pénzre, azt mondta, engem nem érdekel, hogy halsz meg, apám, majd a bátyám, vagy a öcsém, majd helyreállít téged, vagy eltart téged majd a jövő szempontjából. Mert nem csak azért kapták az örökséget, hogy élvezzék a vagyont, hanem hogy eltartsák a nyugdíjas éveiben a szülőket. Ezzel a falu tudta jól, hogy ez a gyerek nem csak hogy egy gonosz gyerek, hogy kikérte a vagyont, és idő előtt elmegy, és elmegy valahová, ahol olyan helyeken jár, ahova nem kellett volna befektetnie, hanem még a tisztelet törvényét is megtörte, hogy szeresd az atyádat. Szeresd az atyádat. És miután elment és megtörte ezt a szövetséget, utána a disztóknak a világába került el. Ez pedig a pogány kultusz. Tehát egy hamis istenkereső nép közé került, ahol nem a zsidók éltek, hanem más népek. Ezzel Jézus azt üzeni, hogy amikor a mamon szelleme hatása alatt van egy Isten gyermeke, elmegy olyan helyekre, ahol másfajta istenkeresés van, másfajta Isten tisztelet, mint az eredeti, mint a tiszta, mint az egyenes, mint az Istentől előre eltervezett Isten tisztelet. És még egy dolgot itt a tékozló fiú történetében. Amikor visszafelé jött, eltékozolta a vagyont, akkor visszafelé jött, és azt mondta, hogy elmegyek szolgának az atyám házába. Elmegyek szolgának az atyám házába. A mammon szelleme szolgalelkűséget hoz létre, és nem fiúságtudatot. Nagyon sokszor, most ez bevezetés, nagyon sokszor, amikor az ember szeretne, hogy tudja, hogy mikor lesz szó az elkövetkezendő hónapokban, amikor az ember szeretne egy helyes identitást kapni Istentől, akkor azért nem tud nagyon sokszor az ember helyes identitást átvenni az Isten igéből, a Szent Szellemtől, az Egyháztól, mert a mamon szelleme az átírja az identitást is. Beleszól az identitás rendszerbe, és szolgává teszi az embert. Mert Jézus mondja, nem szolgálhatok két úrnak. Tudja jól, hogy a mamon szolgálatba viszi be az embert. Amen. És ott tartok, hogy tékozló fiú. A tékozló fiú azt mondta, hogy elmegyek, hogy szolga leszek, béres leszek az én atyám házába. Három típusú munkás volt ebben a házban. Az első típusú a fiak, akik nem azért dolgoztak, mert bért kaptak, hanem azért, mert örökösök. A második típusú munkás az volt, aki ott volt, mint rabszolga az atya házában. A harmadik típusú munkás pedig az volt, aki bérért valahonnan elszegődött annak a főúrnak, vagy a birtokosnak az atya házába, hogy pénzt keressen. És ő nem azt mondta, hogy rabszolga leszek, hanem azt mondta, hogy pénzért elmegyek dolgozni. Mit jelent ez a mentalitás? Ez is a mammon szellemének a mentalitása. Hogy az atya közelébe van, de nem akar atyaságot, nem akar örökséget. Ő csak bért akar. Értitek a súlyát? És az atya pedig ezt helyreállta, állította ezt a degenerációt, regenerálta ezt a sztorit, és Isten szereti helyreállítani a tékozló fiakat. Istennek van egy terve a mammon szellemétől korruptá vált egyházat helyreállítani. Hogyan állította helyre? Ezt még elmondom. Kiment és várta rendszeresen a fiát, hogy visszajön. És az egyházat is várja a mai napig, hogy kijön a mammon szellemének az uralma alól, és visszamegy az atyai házba. A második. Az atya nem csak, hogy várta ott, hanem amikor meglátta a fiát, mert tudta jól, hogy vissza fog jönni. Istennek van egy reménység arra, hogy az utolsó időben helyreáll az egyház a mammon szellemének uralmából, és megújul az elménk, és kidobjuk a mammonnak az indítványait, paradigmáit, gondolkozásmódját, kliséit és szolgaságát, és új típusú istenkeresésbe kezdünk az Isten királyságának az istenkeresésébe. Volt egy harmadik nagyon fontos elem, hogy azt mondta ott Istennek az igéje, azt mondja, hogy kifutott az atya a fiához. Kit futott az atya a fiához. Ez azt jelenti, hogy Isten leteszi a méltóságát, és szinte magát megalázva odafut az atya a fiához. Ezzel kifejezi azt Isten, hogy alig várja, rohan Isten, hogy megszabadítson bennünket a mammonnak az uralmából. Rohan Isten azzal kapcsolatban, hogy átöleljen bennünket, és behoz az atya házában. Az mammon szelleméből való szabadulásnak ez lesz a célja. És ideig fogunk eljutni az üzenet sorozatba, hogy az atyaságba bemegyünk, és elhisszük azt, hogy az atyának van gondviselése ránk, az a neve, hogy gondviselő. Leszakad a lelked, a szellemed mindenfajta bizalomból, ami a világ adhat, és bemész az atya kebelébe, az atya jelenlétébe, és felnézel rá, átveszed az atyaságot, és hinni fogsz abban, hogy Ábrám áldását ő adta oda nekünk. A mammon szelleme gyűlöli az Ábrám áldását. Egy mondat még a bevezetésben. A Ábrám áldásának meg nem értése hozza be a nyitott ajtót a családok számára az egyházban a mammon szellemének. Még egyszer. Az Ábrám áldásának meg nem értése hozza be a nyitott ajtót, a meg nem értés, a tudás hiánya a mammon szellemének az irányítást a családok életében, az egyházban. Évszázadok óta. Azt, hogy az emberek vagy antiszemiták, vagy pedig nem értik, mi az, hogy Ábrám áldása. Mi az, hogy Ábrámnak azt adott egy áldást, ez Krisztus Jézusban pedig a miénk. Ott tartok, hogy az tékozló fiú jön visszafelé, és bemegy, beviszi az atya, bekíséri az atyai házba, elkezdi neki mondani, hogy én jöttem szolgának. És ezt hogyan veszi ki belőle az atya? Hogyan veszi ki belőle ezt, hogy ő nem akar szolga típusú, mentalitású embereket, akik a mammon szellemétől meg vannak démonizálva. Azt mondja neki, hogy figyelj, nem állok veled szóba, mert látom, hogy démonizált vagy. De mutatok neked valamit, és kinyitja a hátsó sufnit, előhozza a ruhát, és előhozza egy gyönyörű szép tálcán a gyűrűt. És azt mondja, fiam vagy, helyre áll az isteni identitásod. Engem nem érdekel, honnan jöttél, de megtöröm fölötted ezt a bolond gondolkozásmódot, amit a mammon szelleme tett rád, és adok neked egy új hatalmat, hogy hatalmad legyen a mammon felett. És a gyűrűnek a felhúzása az a hatalomnak a jelképe volt, hogy megtörje a mammon szellemét fölötte. A második pedig a ruha pedig a megazdultság ruhája, ami pedig a helyes identitást adja, az isteni természet részesévét, hogy nem bűnös vagy, hanem igaz ember vagy. Miért beszélek erről? Gyere velem a Máté 6-hoz. Máté 6. Benne vagyunk a prédikációban. Tetszik? Halleluja. Addig tudok elmenni, ameddig Isten is megnyitotta nekem ezt a szellemi dolgot. Azt mondod, hogy hát ez egyszerű a mammon szelleméről szóló történet. Hát én azt mondom, hogy számomra nem annyira egyszerű, mert ha egyszerű lenne, És hogyha értenénk ezt a témát, az egyház érteni ezt a témát, akkor ma a királyságot hirdetne mindenki, a királyságnak az exkluzivitásában élne. Mit jelent ez, hogy exkluzivitás? Azt jelenti, hogy az a nemesi rangod, amit Isten adott a fiúságon keresztül, az az identitás, az az önértékelés, a sugározna. És ahol megjelennél, ott mindenki azt kérdezni, hogy hát te honnan jöttél? Hát te ki vagy? Nem lenne életérzésed a szégyen, a megalkuvás, a depresszió, a keserűség, stb. Mert Isten fiúsága van az Isten országában. Az Isten fiakat hoz létre, királyokat és papokat. Azt mondja Máté 6, 31-től, de úgyis az egész történetet majd fel kell olvasnom. 6.31-től. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit ígyunk, vagy mit ígyunk, mit együnk, vagy mit ígyunk, mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, ti mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Szükségetek van. Igen, Isten nem szükségközpontú, de mégis szükségközpontú. Miről beszélek? Hogy Isten nem csak a szükségedet keresi, hogy hol tömje be a lukakat, mint mi szoktuk betömni a lukakat, hanem Isten nagyvonalú, és tudja előre, hogy mire van szükséged. Tehát nem akkor improvizál, mikor szükséged lesz. Jól tudja a ti atyátok. Látod itt az atyaságot? Erről beszélek. Ezt vezettem föl. Hogy Isten azt akarja, hogy az atyaságon keresztül elhidd azt, hogy jól tudja, mire van szükségem. Ó, igen, nagyon egyszerű, ezt is kimondanom, Lajos. De amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor a bizalom a sokszor megrecsen. És szeretném, hogyha megerősödnél hitben, hogy a nehéz helyzetben is, amikor nehéz a meló, nehéz a dolog, akkor is tudja abban, hogy tud azt, hogy Isten előre tudja a dolgokat. A mammon szelleme gyűlöli azt, hogyha olyan dolgokról beszélünk, hogy Isten előre elkészítette a javakat. Gyűlöli azt, hogy nem abból élünk, hogy a szükség szerint, hanem hogy Isten előre ellátása szerint élünk. Gyűlöli azt a fajta mentalitást, amit az Isten királysága dönt le, hogy jaj, mi lesz az ennivalónk, mi lesz a ruhánk, mi lesz az élelmünk. Ugyanis a mammon szellemének az egyik nagy kulcsa, illetve zónája, amiben be akarja vinni az embert, a hit életét az embernek, a félelem. A félelem zónája, ugyanis a félelem testileg, fizikailag, pszichoszomatikusan olyan szellemi erőket szabadít föl, nem csak démonira gondolok, hanem sejtszinten, hogy úgy hívják, hogy stressz. Most ezt nem tudom elmondani, nem is akarom biológiailag, hogy mi történik a félelemben a kémiai folyamatokat, nem akarom leírni, de tudja jól az ördög, hogy kémiai folyamatok indulnak el az ember életében a félelemen keresztül, és a félelem a legnagyobb blokkoló erő azzal kapcsolatban, hogy ne higgy abban, hogy Isten királysága el tud téged tartani. Tudja jól. És miért mondja azt, hogy a pogányok mondják ezt? Mert a zsidók pogány módon gondolkodtak. Miért gondolkodtak pogány módon a zsidók? Mert a mammon szelleme megtanít bennünket gondolkodni. A mammon szelleme megtanít bennünket, hogyan gondolkodik egy pogány ember. És te is úgy gondolkozol, amíg nem változtatod az elmédet, hogy Isten hogy gondolkodik rólad. Azt kérdezed, hogy hogyan lehet lecserélni ezt a paradigmát? Hogyan lehet lecserélni ezt a gondolkozási módot? Az Isten igén keresztül. Hogy elmélkedsz az igén, megérted az Isten országának a titkait, Jézus erről tanít, és utána lecseréli az Isten az elmédben, a felfogó képességedben, a szellemi felfogó képességedben, a szellemi szemedben azokat a dolgokat, amiket a világ tanított neked. Mert a világ azt mondja, hogy eddig és eddig mehetsz. Isten királysága viszont nem erről beszél. Isten királyságának van egy terve felőled, ami feljebb való, mint amit elgondolnál, vagy elterveznél. Az ember eljuthat az életében, ha tehetséges, ha van vagyona, ha örökölt, stb. Vannak ilyen emberi tényezők, világi tényezők, sok helyre, sok dolog sikeres lehet az életében. De én arról beszélek, hogy ezen a sikeren felül van egy plusz. Ez Isten kegyelme. Isten szeretetének a megnyilvánulása, ami által tovább mehetsz, mint a tehetséged. Tovább mehetsz, mint a sors adta a lehetőségek. Mint az apád, anyád adta a lehetőségek. Sőt, olyan helyekre juthatsz Isten kegyelmével, ami nélkül nem tudsz eljutni a tehetségeddel. A sorsoddal. Ehhez kell a szíved, és kell a szád. De erről is lesz szó. Miről lesz szó a következő hónapokban, hetekben? Lesz szó erről, hogy az ember pénzügyileg, akár tetszik, akár nem, irányíthatja az életét úgy, hogyha elkezd máshogy gondolkodni, és elkezd máshogy beszélni. Mert az emberről csak annyit mondok, hogy az ember az, ami van a szívébe. A szíved határozza meg, hogy ki vagy. Ha hívő vagy, akkor hit van a szívedben. Ha Isten szeretete van benned, akkor szereted Istent, mert ki van töltve Isten szeretete a szívedbe. Ha valaki gyűlöli a másikat, akkor gyűlölet van a szívében. Olyan ember, amilyen a szíve. És van egy másik fogalom, vagy definíció, milyen az ember. Olyan az ember, ami a szívéből kijön. Az az ember, aki az ember szívéből kijön. Ha megátkozod a feleségedet, akkor te egy átkozódó ember vagy. Tele van a szíved átokkal, és azt mondod ki. Ez nem ilyen egyszerű, tudom, de lerövidítettem. És pénzügyileg is ugyanígy vagy, mindjárt nézzük a példabeszédeket is, meg az új szövetséget is, hogy az ember irányítja az életét. Ez az egy Mózesben már látható, hogy Isten hatalmat adott Ádámnak és Évának. És nem azt mondta, hogy figyelj, mint a régen volt ez a gazdálkodj kisokos, hogy teletette bútorral Isten a erdőt, és megkérdezte még, hogy mire van szükséged, és akkor mondta, hát még nincs olyan jó frigiderem, piros ajtós. És akkor betettél piros ajtós frigidert, hanem azt mondta neki, hogy hatalmat adok neked, megáldalak téged, és az áldással és a hatalommal beindította Isten a kegyelmét, hogy menjenek és irányítsák a földet. Tehát Isten, amikor az embertel találkozott, akkor hatalmat adott a kezébe, irányítást a szájába, hogy irányítsa a világot. És nekünk ide kell visszajutni, hogy újra megértsd azt, hogy nem fogsz tudni győzni a mammon szellemével szemben, csak úgy, hogyha megérted, hogy mi a küldetésed, mi az ember küldetése. Mi az ember küldetése. Azt mondja Isten, itt Isten igéje, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja ti, mennyi atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ez a stabilitás, ez a biztos pont, a hit dolga, hogy Isten előre tudja, hogy mire van szükségünk, és folytatom tovább az igét még. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadattak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja. 33-as. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Látod, miről beszél az ige? Hogy ezért dolgozni kell. Dolgozni kell azért, hogy te meg tud törni az életedben a pogány gondolkozásmódot. Keresni kell az Isten országát. Mi van akkor, ha az egyházról nincs, egyháznak nincs kijelentése, mi az Isten királysága? Akkor nem tud megszabadulni a mamontól. Mert vagy mammon, vagy Isten királysága. Vagy királyság, vagy mammon. A második dolog, amiről beszél Jézus, hogy keressétek az igazságot. Pontosabban fogalmazva, a megigazultságot. Azért, mert nem fogod tudni a mammon identitását lecserélni, csak a megigazultság identitására. Ez is hit alapú. Hit alapú a királyság, és hit alapú a megigazultság. Mi a megigazultság? Isten természete, Isten karaktere azzal kapcsolatban, hogy te nem vagy bűnös, és úgy tud élni a szellemi életedet, hogy vádlás, károsztatás ne tudja a szellemedet megsérteni, lelkedet ne tudjon karcolni. Az ördög munkája, hogy az az identitással él, ami Istenben van, az igaz ember identitásával. És a második dolog, hogy tudj élni hit által. Mert csak hit által igaz ember tud élni. Hogy mondja Istennek az igéje? Igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. Miért tud az ember hit által élni? Mert igaz. Mert Isten hite megigazította őt. És ezért tudsz hit által élni. Mert azt mondja Isten itt, hogy a természet fölötti életet akarja, hogy éld, és ez nem a hétköznapi élet, ez a természet fölötti élet. És a természet fölötti élet az a hit által való élet. Ezt nem tudjuk megspórolni. Hiába mondott, hogy te nem érted a hit titkát. Hát pedig benned van a hit, és Isten meg képes arra, hogy megtanítson téged. A másik pedig, hogy nem lehet máshogy élni kereszténységet, csak hit által. Hit által. És csak egy ember típus tud hit által élni, az igaz ember tud hit által élni. Na most azt mondod, hogy te tudod, hogy igaz ember vagy, de ebben is növekedned kell, a megazultság megértésében, elfoglalásában, és abban való felnövekedésben, hogy ezeket a dolgokat, amik az életedben szégyenként, elutasítottságként, fájdalomként, vagy a mamon szellemének a munkája révén van benne, azokat az Isten igazsága helyreállítsa. Benned felnő ez a fa, ez a gyökér az igazságnak a magva, és az föl tud nőni az életedre vonatkozólag. Azt mondod, hogy mi az, hogy Isten királysága? Úgy fogalmazok, hogy még jobban értsd, hogy Isten uralmi mandátuma. Isten uralkodói mandátuma. Tehát úgy fordítom, Jézus így mondja, keressétek Isten uralmát. Keressétek, hogyan uralkodik Isten a földön. Hogyan uralkodik Isten a családodba, hogyan uralkodik az Isten a pénzügyi területeden, hogyan uralkodik Isten a szellemi területeden. Amen? És aztán pedig az aggodalmaskodásról beszél, amit most nem akarok most ebben a pillanatban hirtelen kibontani. De majd megyünk ide. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ha a Lukács 16-hoz jöttök, Lukács 16, itt, tudjátok, a magához hivatott egy gazdag ember egy sáfárt, elolvasom akkor. Valapedig egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára, és bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hivatál azért azt, és mondanék ki, mit hallok felőled, adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár, kirúgták. Mondja pedig magában a sáfár, mit mibeljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem tudok, kódulni szégyenlek, tudom, mit teszek, mikor sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem a házakba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak. Azt pedig mondta 100 bátus olajjal. És mondta neki, vedd a te írásodat, leülvén hamar írj 50-et. Aztán mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondja 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat és írj 80-at. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. És mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű kevesen, sokan is hű. És aki kevesen hamis, sokan is hamis az. Azért, ha a hamis mamonon nem voltatok hűek, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Idáig. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az utolsó verszak, hogy nem lehet az, hogy egyszerre két rendszer van az ember fejébe. És ez félelmetes számomra is. Én is ezt keresem és kutatom, hogy ez hogy meri Jézus ezt mondani, hogy ennyire fekete-fehér az egész. Azért, mert Isten munkája magként, ha belét kerül, szép lassan ez a mag gyökeret ver, és elkezdi Isten igéje átalakítani, és kivinni, kitisztítani belőled a mamonnak a gondolkozásmódját. A mamon szellemének a gondolkozásmódját. Azt mondta, hogy hát ez nagyon spirituális, malajos. Ez tényleg nagyon spirituális. Ezt oké, ezt aláírom. Sőt, ha ezt nem hiszed el, hogy van mamon szelleme, akkor nem is hiszed el ezt a tanítást. Tehát nem hiszel Jézus Krisztusnak. Hogy az Isten kereső, Isten hívő emberekben két szellem működött. Egy jó, meg egy rossz. És a rossz szellemet mammonnak nevez Jézus. A következő, amit még akarok lefektetni, hogy nem a pénzzel van a gond, a 9-es, 10-es verszakot, ha elolvasod, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Ne kérdezd meg ezt az igét, nem értem ezt az igét. Van olyan dolog, sok a Bibliában, hogy nem értek, de annyira nem idegesít. 10-es verszak, aki hű, kevesen, sokan is hű az. És aki kevesen hamis, a sokan is hamis az. Itt arról beszél az ige, ezt viszont értem, hogy Isten fia azt mondja, hogy ha nem vagy hű a mammonon, akkor nem bízatik rád se szellemi, sem anyagi dolog, akár a földön, akár a mennyek országában. Mit jelent ez? Te nem tudsz kilépni a mammon rendszeréből. Egy. Kettő, nem az a fontos, hogy van pénzed, vagy nincs pénzed, hanem az, hogy a hatás, amikor a pénzhez nyúlsz, az milyen. Nem az a lényeg, hogy mennyi van a zsebedbe, hanem a hatás, a befolyás, hogy mi van a szívedben. Mert nyúlhatsz úgy a sokhoz, hogy nem szállsz el. És alázatos ember van az, és Isten kereső. És nyúlhatsz úgy a kicsihez, hogy elszállsz, és a mammon szellemétől fogságba vagy, és nem tudsz meggazdagodni. Most erre azt mondod, minden egyes hívőnek meg kell gazdagodnia. Ezt mondja Isten igéje, hallottam már erről. Kenneth Hagin meg a bővölködés törvényét, akik hirdetik, meg ezek a csúnya amerikaiak, ezt hirdetik, testvérem. Most nem ez a téma. Ma nem lesz szó a tizedről, az adakozásról, meg hogyan leszel csilliárdos. Erről se lesz szó. Most arról beszélünk, hogy van mammon szelleme, hogy egyszer talán eljutunk odáig. Ami fontos, nem válaszoltam meg. Hát, hogyha van eszed és tehetséged, akkor lehetsz milliómos. Ha nincs iskolai végzettséged és nincs eszed, nem leszel milliómos. Ez a nagy okosság. Meg kell egy kis kapcsolatrendszer is. Tehát visszatérve, egy kis tehetség, egy olyan rátermettség, meg olyan jó pofaság. Tehát ott tartottam, hogy akármennyi pénzed van, nem az a fontos a mammonnak, hanem az, hogy mi van, milyen befolyás alatt vagy a szívedben. A második nagyon fontos dolog, hogy Isten azt szeretné, hogyha úgy tud kezelni a pénzedet, hogy egyre jobban független vagy a döntésekben kívülről jövő befolyástól, világrendszere, világszisztémája, emberek, hatások, önmagadban való dolgok, amik a tudat alattidban vannak, a szívben elrejtve, ősöktől örökölt dolgok, hogy ezektől szabad legyél. Még egy dolog. Amikor ezt elmondta ezt a történetet, és mai napig mindig azt mondjuk, hogy ez a történet, ez egy érthetetlen történet. Elmondom, ez érthető történet. Egyszerűen megfogalmazva. Ha valaki a mammon rendszerében nem tud hűnek lenni, az nem képes semmi másra, a szellemvilágban, hogy átvegyen szellemi javakat, és azzal helyesen sáfárkodjon. Ennyi. Ez a történet lényege. Mit jelent ez? Még egyszerűbben. Hogyha elküldenek téged eladónak, hogy egész nap Párizsit adj el, akkor te ne egyél a Párizsiból. Legyél hű a Párizsin. Erről szól a dolog. És akkor kapsz szellemi javakat. Ennél butában nem tudom elmondani. A következő dolog még, amit le akarok fektetni, hogy ez egy nagyon furcsa dolog. Hogy a mamonon hűnek kell lenni. Hát nem fog bennünket a mamon megenni? Hozzányúlunk a mamon rendszeréhez. Testvérem, már amikor megszülettél, már a mamon rendszerében kezdtél felnőni. Az oktatást a mamon rendszer irányítja. A gazdaságot a mamon rendszer irányítja. Minden mögött a pénzügyi háló van. Ebből nem fogunk tudni kiszabadulni. Sőt, Jézus még azt mondja, menj oda. Mert azt mondja a János 17-ben, én küldelek benneteket a világba. De ez nem jelenti azt, hogy szoktuk mondani szlengbe, azért, mert a világba küldve vagy, az nem jelenti, hogy világi gondolkozás móddal kell lenned. Mert Isten igéje nem ezt mondja, menj el a világba, és légy világi. Hanem azt mondja, Isten igéje, menj el a világba, és légy jó sáfár, aki jól tud gazdálkodni máson, és mellette nem lesz uralma a pénznek a szívedbe. Halleluja. A királyságnak van egy célja az ember életében. Ezt fel is írtam nektek. A királyságnak a célja az, hogy egy olyan célt adjon, amely már nem csak a földi, hétköznapi életeteknek a egyszerű kis élete, ne arra, hogy így leírom, de a kis szürke életünkről beszélek, hogy van több annál, amit az Isten eltervezett az életedre nézve. Isten azt szeretné, hogy egy új rend legyen a szívedben, Isten természet fölötti új rendje, ami Isten királyságának hivatik, és olyan ez, és ezt akarja Isten, hogy olyan messzire menj, amilyen messzire csak tudsz menni Isten királyságában. És olyan sokra vigyed Isten királyságában, és itt a földön, a mamon rendszerében, amire Isten eltervezte, és te megláttad azt. Mert a mamon rendszer is láttad. Hogy láttad? Hogy megmondják neked, hogy mit lehet. Meddig mehetsz el. De a királyság pedig ezt le akarja cserélni. Dicsőség az Úrnak. Az királyság ezt le akarja cserélni. Hogyha tovább olvassuk a királyságról, ez tulajdonképpen a királyságról szóló tanítás, azt mondja a 11-es verszakban, ha azért a hamis mamonon hűvek nem voltatok, kibízna reátok az igazi kincset. Tehát ez egy kincsgyűjtés, és a kincs azt számlát is jelent, egy számlát, hogy kibízna reátok a mennyi számlaszámotokat, vagy a Istennek a számlaszámát, a pinkódját. Kibízna reátok a pinkódot. Kibízna reátok a mennyi pinkódot a földön. Következő. Egy szolgos, igen, 14-es. Hallák pedig mindezek, a farizeusok, akik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt. Mik voltak a farizeusok? Pénzszeretők. Pénzszeretők. És mi volt a reakciójuk? Csúfolás. Itt megállok egy pillanatra. A mamon szelleme csúfolta ki őket. Jézust. Őket is. De Jézust. A mamon szelleméből röhögtek. Démonikus kacaj volt, démonikus vigyor. Mert olyan dolgokról beszélt Jézus, ami a farizeusoknak a problémája volt. A velejéig hatolt az ő üzenete. Hogy jobb az az ember, aki a mamonon hű és a világban jól forgolódik, jobb Isten előtt, kedvesebb Isten előtt, mint ti, akik vallási vezetők vagytok, és a mamon szellemétől vagytok irányítva. Jobb szegénynek lenni a mamon szellemétől szabadon, mint gazdagnak lenni és a mamon szellemével átitatva lenni, pláne ez a korrupció által. A szellemvilág azon dolgozik, én első könyvét felolvastam nektek, hogy létrejön ez a teljes unió, minél több ember bekapcsolódjon a Babilon szisztémájába, és a Babilon gondolkozásmódja, a beszéde, a Babilonnak a jövőképe lekontrollálja az egyházat. Hogy ne az Isten királysága szerint éljen, hanem amit Babilon mond neki. A szellemi parázdaság azt jelenti, hogy a mamon szellemének a hatása alatt van valaki. Soha nem láttam még olyan embert, aki függött a pénztől, hogy szellemi ember lett volna. Soha nem láttam olyan embert, megértettem ezekben a napokban, hogy miért nem láttam ilyen sok szellemi embert. Azért, mert a szívét elfoglalta a pénz szeretete. Nézd meg Izraelt, azt mondja Izrael a 2. Mózes 19-ben Mózesnek, hogy figyelj, te csak szólj nekünk, te csak mondd el, hogy mit láttál Istennél, és mi majd követünk téged. Tudod, mi lett a következő lépésük? Miközben Jézus beszélt Mózesre. Mózesre vártak. Elmentek, és egy aranyborjút készítettek. Tudod, hogy miért? Azért, mert amikor jön egy váltás, egy fantasztikus új áttörés, egy új szintnövekedés, egy szellemi korszak átütő ereje megérkezik egy generáció életében, a legnagyobb bukta a szintemelkedéskor van. Meghallotta most valaki ezt? A legnagyobb bukta a szintemelkedéskor van, mert ki kell törni valamiből, és át kell menni valami újba.
De akkor, amikor ott van az ember ezen a pozícióban, és ott van a lehetőségben, befolyási övezetben van, és ő azt mondja, hogy nem akar ebből a befolyási övezetben lenni, ő neki jó a régi dolog, akkor rosszabb helyre csúszik vissza. Ugyanígy van a gyülekezetre menésbe is. Járhatsz te bármelyik gyülekezetbe. A cél az, hogy színnövekedésed legyen hit életedben. Nem az a lényeg, hogy egy jobb gyülekezetben legyél, ahol gyerekedet majd megetetik, hogyha büfizik, vagy mit tudom én, tudjátok ezeket az általános keresztény, karizmatikus kisegyházi szlogeneket. Olyan meleg van, hideg van, jó a pásztor, aranyos, értem, mit prédikál, stb. Ez a baj, hogy érted. Ez a baj, hogy érted. Mert egy szellemi ember nem azt keres, hogy kit ért, hanem azt keres Isten embere, hogy szellemi ember legyen, hogy Jézus Krisztus szolgálatát ki értette? Senki. Meg botránkoztak a tanítványai, mert nem értették Jézust. Hát Isten nem olyat fog mondani neked, ami az intellektuális szinteddel megegyező, hanem olyat fog mondani, amit az intellektuálisan nem fogsz felfogni. Amen. Azt fogja mondani, meg képes vagyok megáldani téged. Feljebb, mint gondolnád. Nem azt fogja mondani, úgy foglak megáldani, hogy naponta nem tudod mennyit spórolsz, és aztán a spórolásodon keresztül meg tudod venni ezt meg azt. Az egyházban a mamon szelleme megtanította a hívőket, hogy ne higgyenek a gazdasági fellendülésbe. Rengeteg tanítás van Amerikától Szerbiábig, hogy mennyi minden bukás van a teológiában pénzügyi területen. És az emberek elhitték ezt. És ahogy látom, hogy ugyan ezt hitték el, úgy mentek degenerációba. Csak van egy problémám, amit látok, hogy attól függetlenül, hogy valaki elutasítja a gazdasági felemelkedést egy család életében, ugyanúgy benne van a mamon szelleme. És ez nagyon raffinált dolog, hogy neked azt mondja, te ne gazdagodjál meg, ne akarj meggazdagodni, mert tiltja a Biblia, egyébként igaza van, mert a Biblia nem tanítja azt, hogy hirtelen meggazdagodni az Istentől való, hogy lehet kívánni azt áfával együtt, hogy meggazdagodj. Te, hogy nagyon gazdag ember legyél, ilyet nem tanít a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy meg tudlak áldani téged, mindig a szükségethez mérten, lépésről lépésre, és de az legyen az életed filozófiája, hogy te gazdag ember leszel. Hanem az legyen az életed filozófiája, hogy még szegényen is Isten fogom imádni. Na most, amikor arról beszélünk, hogy gazdagság, akkor az egyház felháborodik, mert a mammon szelleme mindenkiben benne van. Mert nem bírek elviselni ezt, hogy azt hirdetjük, hogy Ábraham áldása képes arra, hogy anyagilag fölneveli a hívőket, és kihozza őket az adósságból. Mert a mammon szelleme letilt azonnal benne. Vigyázz, mammont fogod imádni. Közben ő imádja a mammont azáltal, hogy nem hisz a királyságban, fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy Isten királysága szerint való élet. Igen, felírtam ide. Azért, mert a test mindig vissza akar menni ahhoz a rendszerhez, amelyben más emberek mondták meg nekik, hogy meddig mehetnek el. Igen, a test mindig visszahúz a testi ember, hogy te ne menj el valameddig, hanem megmondja neked, hogy meddig mehetsz el. Utálom ezt, gyűlölöm ezt, hogy emberek beavatkozzanak a mások életébe, pénztárcájába, és megmondják, hogy mennyi pénz legyen bennük. Nem mondhatod meg, hogy mennyi pénz lesz benne. Erre csak Istennek van hatalma, hogy a te pénztárcádban mennyi pénz legyen. Amen. Ne engedd meg ezt. Állj ellene, és mondd meg, nem leszek mammon imádó, most jövök ki, amikor te jössz, én akkor megyek. 2 Korintus 4.15. Egy új fordítás, egyszerű fordítás. Mindez értetek történik, a célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el, és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségéért. Az összes Amplified fordítás, most figyelj, lassabban mondom, az összes dolog a te kedvedért zajlik. Hogy a nagyobb kegyelmi, isteni támogatás, szellemi áldás kiterjedjen több és több emberre, majd megsokszorozza a sokat, így minél több háladást növeli, és elősígíti Isten dicsőségére. Még egyszer, még lassabban. Az összes dolgok a te kedvedért zajlanak. Ezt már érted, nem? Hogy a nagyobb kegyelem, isteni támogatás, szellemi áldás kiterjedjen több és több emberre. Majd megsokszorozza a sokat, így minél több háladást növeli és elősegíti Isten dicsőségére. Ábrahámnak ugyanezt mondta Isten. Megáldalak, és áldás leszel. Megáldalak, és áldás leszel. És hogyha a 2 Korintus 9-et fellapozod, csak mutatok egy igét ezzel kapcsolatban, ugyanígy a Pálnak a teológiája, ami a Szent Szem teológiája, ami az én teológiám, ami a te teológiád, ami több, mint teológia, élet. 2 Korintus 9. Ma nem lesz szó a tizedről, az adakozáson, nyugodjatok meg. Nem lesz szó, hogy csúnya emberek a gazdag emberek, és nem lesz arról se szó, hogy mindenki, aki gazdag, az mind gonosz hívő. Mert ez az általános vallásos butulás.
A pénz az undorító, sátáni, és aki pénzt fog, az ördögi. Akkor dob ki a falzsebedből a pénzt. Égesd el a vagyonodat, és menjél zárdába. Ne nekem add, mert akkor feljelentesz, hogy elvettem utána, mert elfelejted, hogy te önkénten adtad oda. 8. verszak. Isten pedig diadalmas arra, hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jó tétemére bőségben legyetek. Mi az, ami felszabadítja a bőséget? 2 Korintus 9:8. Kegyelem. A kegyelem. Az Isten kegyelmének a munkája, ha átveszed, meg fog jelenni az áldás. Miért beszélek erről? Azért, mert a kegyelmet hozta el Jézus, és azért döntött el a mamon szellemét, hogy a kegyelem tudjon uralkodni. Azért döntött el a mamon szellemét, hogy az igazság és a kegyelem együtt tudjon dolgozni. Nem csak az a cél, hogy kiűzzük a mamont. Régebben a úgymond nagy cirkuszi harcosok voltunk, és állandóan üztük a démonokat. De nem láttuk a célt. A cél nem az, hogy szabadító művészek legyünk, hogy megszabaduljunk folyamatosan, és dicsekszünk azzal, hogy miből szabadultunk meg. Mint vannak ezek a szabaduló művészek a tévében. És akkor elmondják, hogy ők lenne a tenger mélyéből kiszabadultak. De mi lesz utána, ha megszabadulsz? Mi van utána? Utána az történik, hogy a kegyelem elkezd dolgozni az életedben. Hogy a kegyelem rá tud áradni a mennyből, és természet fölötti segítséget tud adni Isten a mennyből. És rád árassza minden szellemi áldását Isten a kegyelem által. Mert az áldás azt jelenti, hogy a kegyelem meg tud nyugodni rajtad. Mi a kegyelem? A kegyelem Isten meg nem érdemelt kedveltsége, jó akarata, támogatása. Mindez a dolog, figyelj, amit emberi erővel nem tudsz megszerezni. És az áldás így nyilvánul meg. Az áldás nem úgy nyilvánul meg, mint egy ilyen erő, hogy ezt csak ledobja 3 méter magasságból új Dacia Logan-edet. Hogy ezt csak ledobja. Nem így nyilvánul meg az áldás, hanem úgy, hogy előkészíti Isten a kegyelmet az életedbe, hogy hozzád jöjjön az áldás. És a kegyelem hozza be igazából az áldást. A kegyelem.